Óriási szeretettel üdvözlök újra minden kedves hallgatót innen a Fáklya Rádió stúdiójából. Hát én változatlanul Hajósi Petya vagyok, és egy nagyon érdekes beszélgetésnek leszünk fültanúi a mai napon, ugyanis Vági Eszter van itt a telefonnak a másik végén. Szia, Eszter!
Szia, jó estét kívánok mindenkinek!
Nagyon szépen köszönöm, Eszter, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy velünk. Hát ugye te dráma és színház pedagógus vagy, ez egy nagyon szép titulus. Egy picit mesélsz magadról, hogy hogyan válik valaki dráma és színház pedagógussá?
Igen, igyekszem. Ez úgy történt, hogy én egészen kisgyerekkoromtól kezdve nagyon érdeklődtem a színház iránt, tehát bennem volt a készletés valahogy már kiskoromban, mikor ilyen nyári nyaralásokon gyerekközösséggel csináltunk előadásokat, akkor én már ott előadtam a kis Windelest, és aztán az egy nagyon konkrét fordulat volt, hogy 9 éves koromban láttam egy előadást az akkori Nemzeti Színházban, az Úrhatnám Polgár című előadást, ami nagyon nagy hatással volt rám, és ez a tátott szájjal néztem, és elvarázsolódtam, jellegű élmény volt, és tulajdonképpen akkor nálam ez egy elég komoly elhatározás lett, hogy én színházzal szeretnék foglalkozni. Ez persze először úgy indult, és hosszú éveken keresztül abban csúcsosodott ki, hogy színészi pályát gondoltam ki magamnak, de idejében rájöttem nem úgy magamtól, hanem ehhez. Tehát, hogy jártam olyan helyekre, ahol kipróbálhattam magam, és rájöttem arra, hogy ez nagyon izgalmas, de nem nekem való. Uh-huh. És aztán próbáltam gondolkodni azon, hogy mégis mi lehetne az irány. Érdekelt a dramaturgia, az írás, a szövegekkel való foglalkozás, a rendezés is valamennyire. De aztán közben meg a gimnázium alatt más bölcsész irányba is elfordult az érdeklődésem, és végül én kikötöttem latin szakon, tehát nekem van egy latin tanári végzettségem, amit...
Ez sem mindennapi, azért ezt hozzá kell tennem.
Nem mindennapi, de ma már olyan nekem egy kicsit, mintha egy előző életben lett volna, de éveken keresztül tanítottam latint, és nagyon szerettem is, meg ma is szerettem, de ma már inkább egy ilyen csemege. De az egyetem vége felé visszajött ez, hogy jó, de akkor a színházzal mi lesz. Tehát közben is megvolt a színház szeretet, meg jártam színházban, meg foglalkoztam ilyen dolgokkal, meg jártam a bölcsészkaron is színház tematikájú órákra is, de ilyen szakma szinten ez valahogy egy kicsit elmaszatolódott, és aztán elindult az én bölcsészkari végzésem idején elindult egy drámapedagógiai képzés az ELTE bölcsészkarán, ami nem szak volt, hanem egy ilyen különálló program. Ezt Gabnai Katalin vezette, és akkor valahogy így azt éreztem, hogy most megvan. Mert ez színház is, meg pedagógia is, ez szuper. Uh-huh. És tulajdonképpen ez ott kezdődött, aztán én folytattam ezt a dolgot utána, ugyanezt a képzési rendet tulajdonképpen szintén a Gabnai Katalin osztályfőnöksége alatt a színművészeti egyetemen, és később végeztem egy színháztudományi képzést is, sokkal később, azt a Károlin, és valóban úgy alakult, hogy a diplomázás után rögtön elkerültem iskolába, tanítottam is, és ott már elkezdtem drámatanárként is dolgozni gyerekekkel, meg fiatalokkal. Az első munkahelyem egy 12 osztályos, vagy 12 évfolyamos iskola volt, úgyhogy ott mindenféle korosztállyal találkoztam. Uh-huh. És aztán ez különböző helyekre még elvetett engem az élet. Iskolában is, meg művészeti iskolában is dolgoztam. És hát a drámapedagógia az maga is egy nagyon sokrétű dolog, és egy komoly módszertan együttes inkább, meg egy pedagógiai szemléletmód is egyben, ahol azért a színház meg a drámajáték az nagyon sok szempontból eszköz a pedagógiai folyamatoknak a lebonyolítására, önismereti csoportalakító dolgokra fordítható nagyon jó pedagógiai eszköztár, és aztán úgy hozta az élet, hogy 8 évvel ezelőtt adódott egy lehetőség, tényleg mintha, konkrétan mintha az ölembe potyogtatták volna föntről, és így kerültem a jelenlegi munkahelyemre a Budapesti Katona József Színházba, és ott annyiban megfordult a dolog egy kicsit, hogy a jelenlegi munkám, mivel ez egy színházban történik, színházpedagógusként, ez művészet közvetítés nagyon sokféle módon, nagyon sokféle programmal, és nagyon sokféle korosztálynak, és nagyon sokféle jellegű embernek, aki bármilyen módon kapcsolódik a színházunkhoz és a mi programjainkhoz. És ennek is van, főleg a gyerekekkel, fiatalokkal végzett munkában van természetesen pedagógiai vetülete is, de itt egy kicsit hangsúlyosabbá vált a színház, illetve a színháznak, mint művészetnek arra való fókuszálás, és ez a művészet közvetítő fókusz vagy szempont.
Teljes mértékben érthető. Milyen érdekes, hogy megint észrevettem általad is egy ilyen közös kis pontot, mert egyébként amikor én úgy gyerekként tevékenykedtem, ugyanez volt bennem, hogy én is a színészi pályát szeretném választani, tehát mindig bennem volt egy ilyen kis művészi hajlam. Hát aztán valamilyen szinten ez megmaradt igazából a mai napig is, mert maga a hajlam az, amit ki tudok emelni. Nagyon szép emlékeim vannak erről, tehát hogy ez az a közös pont, amit egy picit ki tudok emelni, tehát nyilván ugye te sokkal jobban átlátod ezeket a dolgokat így az évek múltán, illetve a visszatekintéseid által. Azt szeretném akkor megkérdezni, hogyha már itt tartunk, és említetted magát a színházat, illetve az abban lévő tevékenységedet, hogy hogyan tudod segíteni akár a színészek, akár esetleg az íróknak a munkáját a tevékenységeid által.
Ez egy kicsit bonyolultabb kérdés az én esetemben, mint ami ennek elsőre hangzik, vagy látszik, vagy pedig azért, mert az a munka, amit én a katonában csinálok, az azért, az ugye a színház, a katonának van egy lassan 10 éve működő színházpedagógiai műhelye, behívó névre hallgat, ez azóta működik ez a külön részleg a színházon belül, amióta Máté Gábor az igazgatója a színháznak, és a kezdetektől fogva Végi Ildikó dramaturg kolléganőm ennek a vezetője, tehát ő építette ki, ő találta ki, ő építette föl ezt a műhelyet, és ő hívott engem is erre a munkára. Jelen pillanatban tulajdonképpen 6-an dolgozunk ebben a műhelyben, különböző produkciókban, és miközben a mi munkánk nagyon is szervesen kapcsolódik a színházhoz, a színháznak a repertoárjához, a működési modelljéhez, a társulathoz is, és sokféle módon dolgozunk együtt a társulat tagjaival. Ugyanakkor viszont az a munka, amit mi bent csinálunk a katonában, az nem direktben az előadásokhoz kapcsolódik. Értem ez alatt azt, hogy mondjuk a katonában készülő előadások, különböző játszóhelyeken készülő előadásokhoz nekünk nincs, azokkal kapcsolatban nekünk nincs direkt feladatunk, ameddig az az előadás készül. Viszont nagyon sok olyan programot csinálunk, amik a kész előadásokhoz kapcsolódnak, és amikor egy előadás elkészül, nyilván kapcsolódunk olyan módon a folyamatokhoz, hogy gyakran nézünk próbákat, ha tehetjük, akkor végigkövetünk próba időszakokat, és nyilván beszélgetünk az alkotókkal, de ezek ilyen félig pedig ilyen büfé beszélgetések, meg az érdeklődésből adódó beszélgetések. Mivel ez egy jó közösség és egy jó szellemi műhely, ezért a emberek, akik meghallják egymás véleményét, azok történetesen ezt tovább vihetik, ezeket a gondolatokat, de nekünk ott, vagy nekem ott egy ilyen helyzetben nem feladatom bármi olyasmit csinálni, ami kifejezetten az előadás készültét segíti.
De tulajdonképpen viszont maximálisan szimbiózisban vagytok egymással, hogyha jól értem.
Igen. És viszont amikor elkészült egy előadás, akkor a kész előadáshoz kapcsolódóan mi nagyon sokféle programot csinálunk, és azok már természetesen mind arról szólnak, ami abban az előadásban történik, ezt időnként csináljuk középiskolásoknak, időnként csináljuk felnőtteknek, időnként dolgozunk a saját csoportjainkkal, egy-egy előadás kapcsán egy hosszabb folyamatban, ezekben a csoportokban javarész középiskolások és egyetemisták vannak, és ezekben a munkákban, különféle feladatokban hívjuk, és jönnek is a társulat különböző tagjai, tehát van, hogy mondjuk egy ilyen hosszú távú projektben valamelyik színész vagy rendező részt vesz alkotótársként, és ő maga is tart mondjuk foglalkozásokat, meg tréningeket, beszélgetéseket csinálunk közösen, volt egyfajta ilyen nyitott, mondjuk azt, hogy dramaturgi műhely, ahova jöhettek emberek időről időre, mármint bárki a közönség tagjai közül résztvevőként, és akkor ott is együtt dolgoztunk, mondjuk egy-egy dramaturggal vagy rendezővel, és ezeknek a fókuszában mindig valamilyen módon egy-egy repertoáron lévő előadás van beállítva. Olyan történt már az évek alatt, hogy egy általunk vezetett, valamelyik csoporttal végigvitt hosszabb távú projekt, amiben színésszel együtt dolgoztunk, abból ő valamilyen gondolatot, ötletet, inspirációt visszavitt a nagy színpadra egy előadásba, és megosztotta az ottani alkotógárdával, és esetleg valami abból utána be is kerülhetett egy adott produkcióba. De ezek ilyen nüansznyi dolgok, viszont azt nagyon mutatják, hogy a kölcsönhatás az hogyan tud működni, vagy ez az együtt gondolkodás, ez hogyan tudja egymást nagyon jól kiegészíteni. És mivel nekünk vannak ezek a hosszú távú projektek, ahol csoportokkal időnként több évet is együtt dolgozunk, több olyan előadása is volt a színháznak, illetve remélem a nagy részük még jelen időben mondható, még ha most éppen nem is lehet őket játszani, amiben a fiataljaink valamilyen közül néhányan valamilyen szerepbe, kisebb szerepbe vagy feladattal bekerültek. Tehát egy ilyenfajta együttműködés vagy közösködés is van. Uh-huh. Amire konkrétan rákérdeztél, igazából arra úgy tudok válaszolni, hogy azt viszont nem a katonához kötöm a fura módon, vagy érdekes módon, hanem egy másik hazánkbeli színházhoz, méghozzá a Kaposvári Csiki Gergely Színházhoz.
Igen.
Mert az elmúlt két évben, vagy most már majdnem három évben úgy hozta az élet, hogy nekem módon volt két ottani, ott bemutatott kamaraszínházi előadásban dolgozni. Ez úgy adódott ez a lehetőség, hogy a Rajkai Zoltán, aki a katonatársulatának a tagja, meghívást kapott pár évvel ezelőtt Kaposvárra megrendezni egy előadást. Akkor én abban még nem vettem részt, csak volt, hogy néztem próbát, meg láttam magát az előadást nem is egyszer, de annál az olyan sikeres és jó munka volt, hogy aztán adta magát a folytatás lehetősége, és a rákövetkező évben egy amerikai ifjúsági regénynek a színpadi adaptációja került színpadra, ennek a magyar címe az lett, hogy Palos Verdes, California, és ez egy olyan előadás született ebből a történetből, amiben a nézőknek a résztvevői léte az nagyon hangsúlyos. És tehát több olyan pont van, ahol az előadás nyit is a nézők felé, vannak olyan helyzetek, ahol a nézőknek játékosan ajánlunk részvételi lehetőségeket.
Tehát ez az interakció 100%-ban megvan mind a két fél részéről.
Igen, igen, folyamatosan. Tehát az első pillanattól kezdve föl van ajánlva a nézőknek, tehát egy kezdeti helyzetben megtudják, hogy ez egy ilyen előadás lesz, azzal együtt, hogy ebben mindenki olyan mértékben és fokig vesz részt, ahogy azt ő jónak látja meg, ahogy neki jól esik.
Hát nyilván egy lehetőség, aztán gondolom vagy él vele, vagy nem a néző.
Így van, pontosan, és ez az előadás, ez már úgy jött létre, hogy ezt ebben már a kezdetektől fogva én is dolgoztam. A Enyedi Évi fordította le az ifjúsági regényt, és ültette át, tehát csinált belőle egy színdarabot, és én pedig tulajdonképpen ezekért a színház pedagógiai nyitott részekért, meg ennek az egésznek a működtetéséért voltak felelős, de hát ott nagyjából mindenki, szóval mindent nagyon együtt csináltunk.
Világos. Köszönöm szépen, hogy ilyen szép hosszan elmondtad a kérdésemre a választ. Azért is szakítalak most egy icipicit félbe, mert innen szeretném folytatni, ugyanis a következő kérdésem pontosan ide fog kapcsolódni ennek a folytatásához. Azonban most menjünk el egy rövid szünetre, addig a kedves hallgatókat viszont arra szeretném kérni, hogyha már ilyen szép számmal itt vannak és hallgatnak minket, hogy jelentkezzetek be a chat oldalunkra, amit megtaláltak a www.fakyaradio.hu/chat menü pont alatt, és tegyetek fel bármilyen olyan kérdést, ami a témához kapcsolódik, vagy maximálisan ott van bennetek, és szeretnétek erre megkapni a választ. Bízom benne, hogy Eszter, vagy akár személy szerint én is a legjobb tudásunkhoz mérten meg tudjuk adni az erre vonatkozó választ. Úgyhogy ne menjetek messzire, elmegyünk egy rövid zenére, és innen folytatjuk, maradjatok addig is velünk!
Anyából, kisfiam!
De miért, mama?
Kicsit beszélgetek apáddal.
Rajongsz a színházért? Szívesen hallgatnál interjúkat tehetséges zenészekkel és belelátnál, milyen a világ az utazók szemével? Ha a válaszod igen, hallgass csütörtökönként 20 órától Kultúra című műsoromat a Fáklya Rádión.
Szép jó estét kívánok újra minden kedves hallgatónak innen a Fáki Rádió stúdiójából. Én változatlanul Hajósi Petya vagyok, és változatlanul Vági Eszter a mai vendégem, aki dráma és színház pedagógus. Nagyon sok érdekes dologról beszélgettünk itt az imént, egy picit beleláthattunk a színházi életnek a hátterébe. Úgy gondolom, hogy rengeteg újdonsággal halmozott el minket Eszter, és hát ugye az előző etapban pontosan arról beszélgettünk, hogy milyen segítséget tud nyújtani a munkája által oldal, amiről úgy gondolom, hogy kaptunk is egy elég hosszasan kielégítő választ. Azonban most onnan szeretném folytatni Eszter itt a kérdéseknek a sorát, hogy hogyan kell elképzelni egy új darabnak a felépítését, egészen pontosan a megírásától a bemutatásáig, és te hogyan működsz közre a különböző folyamataiban ennek a tevékenységnek?
Ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés. Hát ugye van, amikor a fiatalokkal meglévő csoportjainkkal készülünk előadásra, ott mondjuk azért nem beszélhetünk darabokról, de már olyan értelemben, hogy nem klasszikus színdarabok születnek, ott általában az ő saját szövegeik kerülnek bele egy-egy ilyen produkcióba, és nyilván ott kell őket, kit jobban, kit kevésbé, de terelgetni kell őket azt illetően, hogy hogyan rakjanak össze egy jelenetet, hogyan rakjanak össze egy monológot, és aztán ezeket olykor néha húzni kell, szerkeszteni kell. Amit mondjuk a kaposvári munka kapcsán volt, ahol ugye ténylegesen színdarabok születtek, ott az előbb említett esetben, ott én az írói részben inkább megfigyelőként voltam benne, de aztán egy évvel később megint csak csináltunk egy előadást, azt egy Fekete István egyetlen színdarabja a Hajnalodik kapcsán, abból kiindulva született egy Hajnal Hasab című tulajdonképpen új színdarab, ami részben tartalmazza a Fekete István szöveget, részben pedig sok mindent hozzáírtunk, köréírtunk. Ennek a annyi a lényege ezzel a darabbal kapcsolatban, hogy ezt a Trianon évforduló hívta életre, mert a történet maga 1920 és 1940 között játszódik.
Világos, persze.
Tessék?
Világos, persze, csak reagáltam. Igen?
Szóval egy ilyen helyzetben az történik, hogy van egy alapanyag, egy kiinduló anyag, amit az ember vagy kiválaszt, mert megszólítja őt egy történet, vagy készen kapja, mert mondjuk az adott színház igazgatója vagy főrendezője fölkéri rá, hogy ezt is ezt csináld meg. Uh-huh. Az írás során, mondjuk ebben a helyzetben, ennél a Fekete István darab kapcsán, ott volt egy elég komoly, nevezhetjük talán úgy, hogy kutató munka, tehát nagyon sok mindent hozzá kellett olvasni ehhez a témához. Ebből elég sok mindent én csináltam meg, és gyűjtögettem itt is az volt, hogy Enyedi Éva és Rajkai Zoltán és én tulajdonképpen így dolgoztunk ezen az anyagon hárman. Elég sok mindent próbáltam kiválasztani, amik hasznosak lehetnek nekünk a darab szempontjából. És aztán megszületett egyszer csak a kész színdarab. Akkor az megszületik, kitűzésre kerül, hogy mikortól kezdődik a próbaidőszak. A színészek mindig az első próbán, az úgynevezett olvasó próbán kapják meg a szöveget. Az olvasó próbán a rendező olvassa föl az egész darabot. Tehát ott mindenki más csak figyel és hallgat. Rögtön a felolvasás után nyilván van egy átbeszélgetése az anyagnak, hogy a rendező elmondja még azokat a legfontos, a rendező és a dramaturg és esetleg a jelmez díszlettervezők, de elsősorban a rendező elmondja a legfontosabb a koncepciójának a lényegét. És ez egy általában egy kötetlenebb beszélgetés, tehát ahol nyilván a színészek is kérdezhetnek, meg hozzászólhatnak. Rögtön ezt követően van egy visszaolvasó próba, általában másnap, ahol már a szerepek szerint a színészek olvassák föl az egész művet.
Igen.
És aztán elkezdődnek a színpadi próbák, ahol ugye szépen fokozatosan egyre beljebb megyünk ebben az anyagban, elemzések vannak, vannak olyan esetek, hogy teszem azt, egy adott témájú darab kapcsán a rendező meghív egy előadót az alkotógárdával beszélgetni, vagy esetleg filmnézés van, és a rendező vezetésével és instrukciói alapján fokozatosan, sok hét munkájával születik meg a maga az előadás, amiben ugye rengeteg, a színészek és a rendező mellett rengeteg más ember is részt vesz egy ilyen alkotó folyamatban. Ami az én munkámat illeti, ugye ebben az esetben, ebben a legutóbbi Fekete Istvános esetben, ebben én az első pillanattól benne voltam a dologban, és mit mondtam, kutattam, olvastam, gyűjtöttem háttéranyagokat, végig ott voltam a próbákon, és segítettem, amiben tudtam, vagy amiben éppen kellett. Elmondtam a gondolataimat, amikor éppen megbeszélés volt. Illetve ez is úgy alakult ez az előadás, hogy a téma nehézsége és sokrétűsége miatt egy csomó kísérőprogramot terveztünk, illetve tervezünk ehhez az előadáshoz. Ezeknek a javarésze még nem tudott megvalósulni, mert elsodorta a járvány, de majd megfog, és ezt a munkafolyamatot, ezt viszont én irányítom.
Világos, világos. Ezt elmondta tulajdonképpen, hogy hogyan épül fel maga az egész tevékenység igazából az ötlet kitalálásától a megvalósulásáig. Ez is elég érdekes volt, tehát biztos vagyok benne, hogy megint olyan információkkal gazdagodtunk, amit nagyon sokan nem tudtak, hát többek között én is, úgyhogy megint csak köszönettel tartozom. Igazából az érdekelne még ezt kiegészítvén, hogy mik azok a pontok ezekben a folyamatokban, amik abszolút meghatároznak egy-egy etapot, amire mindenképpen oda kell figyelni, és mindenképpen úgy vagytok fel, hogy na, ezt most nagyon ki kell dolgozni, mert hogy ezen áll vagy bugik az egész történet.
Ez nagyon nehéz. Én nem hiszem, vagy az eddigi tapasztalataim alapján nem gondolom, hogy ki lehet így emelni egy-egy pillanatot, vagy egy-egy ilyen helyzetet.
Tehát akkor az elejétől a végéig ugyanúgy fontos a legkisebb nüansztól egészen a kiteljesedésig minden.
Tulajdonképpen igen, mert itt az van, hogy van egy folyamat, aminek a legvége az, hogy megszülessen az előadás, és nyilván minden résztvevőnek, alkotónak az a célja, hogy egy lehetőleg jó, élvezhető, érthető, a nézőket magával vívő előadás szülessen. De hogy ez úgy működik, ez annyira csapatmunka, és annyira interaktív maga a munkafolyamat, hogy hát, olyan szerintem nem szokott megtörténni, hogy az olvasó próbán letett szöveg, asztalra letett szöveg, az ne változna a próba folyamat alatt. Mert menet közben rájövünk, hogy hiányzik valahonnan egy mondat, be kell írni. Ki kell húzni valamit. Vagy olyan is van, hogy nagyon jól megvan fogalmazva egy gondolat a leírt szövegben, de ahogy a színészek próbálják, arról adnak visszajelzést, hogy ez így nem jól mondható. Tehát a gondolat maga rendben van, de át kell valamennyire fogalmazni, mert nem életszerűen szólal meg a szájukból.
Igen, igen, értem.
Úgyhogy ez tényleg egy nagyon-nagyon összetett dolog, és hát ugyan nyilván itt is vannak, vagy lehetnek hullámvölgyek, tehát a próbaidőszak egy 6-7-es, 7-7-es, 8-7-es próbaidőszakban bőven vannak olyan pillanatok, amikor esetleg megdöccenünk, elakadunk, valakinek rossz napja van, ne adj Isten, valaki lebetegszik, és akkor megakad egy picit ez a folyamat, és esetleg döcögés van, vagy viták is vannak, de hát ezek hozzá tartoznak, tehát az alkotás az szerintem ilyen, hogy
hát hogyne, persze, másképpen ezt én sem tudtam volna elképzelni, és pontosan ez az etap, amihez elérkeztünk, mert hogy ez nagyon furdalja itt az oldalamat, de hát ugye én is mindig nem egyből adom be ezeket a kérdéseket, illetve ezeket az információkat a kedves hallgatóknak a fülébe sem, egy picit ők is hadd izguljanak, mert most elmegyünk egy nagyon rövid szünetre, és innen fogjuk folytatni ezekkel a kérdésekkel, úgyhogy kedves hallgatóink, maradjatok velünk.
Humor Herold.
Pisto bátyám, ivott már maga rossz pálinkát?
Ittam, fiam.
És milyen volt?
Jó!
Reklám. Megjelent Miskolci László könyve, a magyar UFO akták. Magyarországon először kerülnek nyilvánosságra a titkosítás alól feloldott dokumentumok. A könyvben elolvashatjuk a teljes magyar UFO történelmet és a honvédség UFO észleléseit is. Kapható az Angyali Menedék kiadónál, a Magyar Menedék Könyvesházban.
Haver, én nagyon éhes vagyok. Nem dobunk össze egy rántottát?
Micsoda? Majd rendelünk a Pizza Prégótól.
És az jó?
Viccelsz! Folyamatos akciók, eredeti olasz recept és max 40 perc alatt tippa.
És ide is szállítanak?
Na, a 4., 15., 16. kerületbe és Csömörre bármikor.
0620 808 22 22.
Már hívhatod is.
www.pizzaprego.hu.
A Roklomtár legjobb pillanatai. Csak itt, a Fáklya Rádión.
Gyerekként én nagyon rosszul éltem meg, de hát úgy gondoltam, hogy biztos igaza van egy nagyobb, egy felsős srác. Anó voltak a farsangok, és hát úgy gondoltuk, hogy akkor mindenféle női ruhák bekennek cipőbokszal, és akkor én leszek majd a néger kislány paróka. Bekentek cipő, barna cipőkrémmel, női cuccok. És akkor,
igen, akkor még más világ volt,
az még,
mint a negró
téma. Ez még akkor optimális volt, tehát abszolút belefért. És hát én láttam azt, hogy valaki meg, mit tudom én, kölcsönzőből kölcsönzött, mit tudom, fűszoknya, meg egyéb, és ugyanúgy be volt kelve, és ő is néger lány volt.
Konkurencia.
Hát a konkurencia, de hát basszus, az enyém az ugye otthon készült cucc, ezek meg mit tudom én megvehették maguknak, és hát ott volt a para, hogy basszus, hogy biztos, hogy jobb helyezés fog elérni. És akkor mondta az egyik felsősrác, mi a te jelmezednek a címe? Néger kislány. Miért nem mondod azt, hogy prostituált? A lövésem nem volt, hogy mi.
És bemondtad.
Engem kivágtak.
Szólj hozzá a műsorhoz a cseten, és állatkodjunk együtt interaktívan. Tarts te is velünk minden pénteken, élőben 18 és 20 óra között. Fáklya Rádió. Fény a sötétben.
Sziasztok! Hajósi Péter vagyok. Ha téged is érdekelnek a földön kívüliekkel kapcsolatos konspirációs teóriák, történelmi tényekkel alátámasztva, és még mindig arra keresed a választ, hogy kik hozták létre az emberiséget, akkor nagy szeretettel ajánlom neked Teremtett Valóság című könyvemet, amely valóban egy regénybe zárt valóság, amelyben 15 évnyi kutatómunkám eredménye szerepel. Küldj egy e-mailt a petya@fakyaradio.hu e-mail címre, és rendeld meg most!
Best Music and Stage Kft. Szívesen megtervezzük bármilyen rendezvény technikai szükségletét az elképzeléseddel összevetve. Legyen az akár fesztivál, koncert, diszkó, falunap, szalagavató, vagy akár élő tévéforgatás. Saját hang, fény és színpad technikával rendelkezünk. Profi hangfelvételt szeretnél? Hangstúdiónk számodra is nyitva áll. BMS az élmény felelős. www.koncerthang.hu. Reklámot hallottunk.
Rajongsz a színházért? Szívesen hallgatnál interjúkat tehetséges zenészekkel és belelátnál, milyen a világ az utazók szemével? Ha a válaszod igen, hallgass csütörtökönként 20 órától Kultúra című műsoromat a Fáklya Rádión.
Óriási szeretettel üdvözlök újra minden kedves hallgatót, visszatértünk a szünetről, bízom benne, hogy ez alatt is jól éreztétek magatokat, és az előző etapokban is, ugyanis Vági Eszter, dráma és színház pedagógus a kedves vendégem, rengeteg, de tényleg rengeteg érdekes dolgot mondott, és meglepő dolgokkal is találkozhattunk, ami tulajdonképpen arról szólt az egész történet, hogy hogyan is épül fel maga a színházban való tevékenység, színházban való tevékenykedés, és ezeknek a szimbiózisa hogyan kapcsolódik egyik a másikhoz. Ott hagytuk abba a reklámblokkunk előtt, hogy mi van akkor? Teszem azt, és akkor már itt szeretném is egyből föltenni neked a kérdés, Eszter, hogy ha egy ismeretlen szerző szeretné az ő saját, nem is kéziratára gondolok, hanem már egy teljes mértékben kidolgozott színdarabot színpadra vinni, színpadon látni, akkor őt valamilyen formában, mint színházpedagógus lehet-e mentorálni, vagy akármilyen segítség által bejuthat-e egy színházba az ő saját darabjával?
Igazság szerint nyilván, hogyha most én erre egy határozott igennel vagy nemmel válaszolnék, az nagyképűség is, meg felelőtlenség is lenne. Én a magam részéről, tehát ugye a színházpedagógus alapvetően átfogóan foglalkozik szövegekkel tulajdonképpen. Sokat foglalkozik vele, de áttételesen. Én nagyon sokat foglalkozom szövegekkel, mondjuk például amiatt is, amiről a korábbiakban meséltem, ezek a kaposvári feladatok.
Igen.
De tehát, hogyha valakiben ott munkál ez a vágy, készítetés, hogy ő jeleneteket írjon, színdarabot írjon, akkor szerintem az tök jó, hogyha ennek ebbe belevág, és bátran belevág. És én azt gondolom, hogy bárki, elvileg bárki olyan ember, aki színházban valamilyen alkotó tevékenységet végez, az potenciálisan tud ebben segíteni, hiszen a színházban dolgozó emberek ezekkel a színházi szövegekkel, jelenetekkel állandó találkozásban és munkálkodásban vannak. A legszövegcentrikusabb munka az ugye mindig a drámaíróké és a dramaturgoké, tehát mindenki foglalkozik és találkozik a szöveggel, és valahol az azért egy központi dolog, hogy mi hangzik el a színpadon.
Világos, persze.
Ahogy én a mai színházi világunkat látom és ismerem, ami messze menőleg nem fedi le a teljes vertikumot, de azért sok mindent nyilván valamelyest ismerek, ott ezt a dolgot, hogy hát én megjöttem, csókolom, hoztam egy darabot, van, tehát ezt nagyon-nagyon sokan csinálják, abszolút bátran lehet ezt csinálni, senkit se onnan nem fognak elküldeni, vagy kidobni, és hátat fordítani neki, de annyira sok ilyen megkeresést kap mondjuk egy színházigazgató, hogy egyáltalán nem biztos, hogy minden anyaggal érdemben tud foglalkozni.
Világos, persze.
Erre föl kell készülni. Mondjuk az a típusú munka, amit mi is csinálunk a fiatalokkal, az például lehetőséget ad arra, hogyha valaki megír valamilyen szövege, színpadi szövege, akkor akár egy jelenet, egy-két jelenet erejéig azt ki tudjuk próbálni, hogy az hogyan működik. Tehát amikor a fiatalok maguk írnak jeleneteket, azzal is ez történik. És szerintem az egy nagyon komoly előrelépés, mert abban a pillanatban, hogy színpadra kerül, ott meg elkezdik élő emberek kimondani a te mondataidat, ott rögtön nagyon sok minden kiderül, hogy mi hogy működik, hogy nem működik, mi minden egyéb dolog adódik még ahhoz hozzá a leírt és aztán kimondott szöveg mellett. Tehát én igazából mindenkit nagyon bátorítanék erre, mert szerintem ez egy nagyon izgalmas próbálkozás. Azt viszont senkinek nem merném mondani, hogy fú, figyelj, te tuti biztos, hogy el fogsz jutni a X vagy Y színháznak a nagy színpadára, mert szerintem ilyet nem lehet kijelenteni felelősen.
Hát hogyne, természetesen. Nyilván ugye ez is egy út, amit úgy gondolom, hogy képzések nélkül nem lehet megvalósítani, már csak azért is, mert hogy van valamilyen szempontból ennek egy szakmaisága. De nem mindegy, hogy hogyan formálódik az a mondat, nem mindegy, hogy hol van az eleje, hol van a vége, és ezt biztosan tudom állítani, már csak azért is, mert valahol a mi ismerettségünk is itt kezdődött az egyik írótáborban, és ott is igazából én nagyon-nagyon sokat tanultam tőled is, akár Ajkai Zoltántól, vagy akár Zsiga Henriket is meg tudnám említeni, tehát fantasztikus előadásokban volt részese az ott jelenlévőknek. Én igazából minden művész lelket arra tudnék buzdítani itt, akár a műsor keretein belül is, hogy mindenképpen éljen azzal a lehetőséggel, hogy képezze magát, hogyha már érez magában affinitást arra, hogy valamilyen művészeti pályán szeretné érvényesülni, akár írással szeretne foglalkozni. Na bocsánat, ez csak egy ilyen kitörő gondolat volt részemről.
De egy fontos dolog még ehhez eszembe jutott, pont az ilyen író, tehát a képzés kapcsán, hogy azért ma már tényleg több olyan lehetőség van, ahol valaki íróktól író emberektől verset, prózát, akár drámát író emberektől különböző helyeken tanulhat, és szerintem ezekkel a lehetőségekkel, aki megteheti, annak érdemes is élnie, illetve elég sok irodalmi, különböző műfajú irodalmi pályázat van. És ezek között a pályázatok között azért nagyon-nagyon komoly, bár úgy értem, hogy szakmai értelemben is nagyon komoly lehetőségek is vannak, akár a megjelenésig elmenő lehetőségek, illetve hát azt gondolom, hogy sok esetben az ember kaphat olyan visszajelzést, ami tényleg lökni tud rajta, és segíti őt előre. Tehát ez szerintem itt mindenféle irányba próbálkozni kell, hogyha valaki tényleg szeretne ebben elmélyülni.
Így van, nem szabad feladni az álmokat, ezt tényleg biztosan állíthatom. Tehát ugye ezt egy határozott igennel ki tudom én jelenteni, ebben biztos vagyok. Jó, nagyon szépen köszönöm ezt a választ, és én úgy gondolom, hogy a beszélgetésünknek ez egy nagyon meghatározó pontja volt ez az etap. Természetesen az összes többi is, de hát nyilván ugye a hallgatóink is valamiért érdekesnek találták ezt a gondolatot. Ha egy picit belegondolunk abba, hogy jelen pillanatban milyen helyzetben vagyunk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez sajnálatos módon egy ilyen kényszer, speciális helyzet napjainkban, amiben itt lavírozunk. Sajnos ez ellen nem tudunk mit tenni, hanem betartani a dolgokat és kivárni. És igazából a következő kérdésem is nagy vonalakban erre szeretné egy kicsit körvonalazódni, ugyanis arra lenne kíváncsi, hogy a jelenlegi speciális helyzet az mennyiben befolyásolja a veled együtt dolgozó színészeknek a lelki világát, illetve az életét. Teszem azt, egy próbáról van szó, egy bemutatóra való készülésre. Nyilván tudom, hogy most ez erre annyira kicsi az esély, de hát nyilván nem áll meg az élet, tehát a próbának működnie kell, készültük a következő évadra. Tehát, hogy hogyan kell elképzelni ezt a jelenlegi helyzetben lévő túlélést?
Itt ugye szerintem azzal a legtöbb ember már valamilyen szinten találkozott, nyilván ugye a színházak leállása az ezt a szektort is nagy mértékben úgymond gyomorszájon ütötte, és elindultak az online tér felé a színházi műhelyek is, így a Katona is részben felvételekről közvetített előadások vannak, meg volt és lesz is néhány élő stream, meg most egy külön extra érdekességgel készül a színházunk, ez kortárs név alatt fut, és hamarosan lehet majd találkozni ezekkel a kifejezetten erre a helyzetre készülő produkciókkal. Ez mindenkit megvisel, tehát most már nyilván mindenki fárad is ebben az egészben, rettentően magában ebben a bizonytalan és sokkal bezártabb életformában. És hát mondjuk tehát amit én a Katonában így érzékelek a színészeink részéről, van, ott nagyon, nagyon nagy a szórás. Tehát tudok olyan színészt is, aki az első pillanattól kezdve szinte kétségbe esett, hogy úristen, mi lesz vele. Nem is az egzisztenciális félelem, hanem inkább az, hogy annyira a színpadon él.
Hát hogyne, persze.
Az ettől való megvonás az egzisztenciálisan a létében nagyon rosszul érintette.
De olyan, ilyenkor lehet tenni bármilyen olyan nemű kommunikációt vele kapcsolatban, ami egy kicsit helyre rázza a lelkét? Tehát gondolok itt valamilyen pszichológiai megoldásra?
Nyilván, hát azért itt az van, én ezt jobban látom, ezt a pszichológiai meg ilyenfajta dolgot, ezt speciálén a magam munkája felül inkább a fiatalokra nézve érzem érvényesnek, mert azért a társulatban nyilván felnőtt emberek vannak a legkülönfélébb kapcsolatokkal egymás között és a színháztól független világban. Persze, tehát az, hogy mondjuk a társulaton belül van egy folyamatos kommunikáció, akkor is volt, amikor nem volt, vagy alig volt közös munka, most azért van. Meg hát az egymásra való odafigyelés. A fiatalokkal, akikkel nekem ilyen állandó rendszeres munkám van, és ott ott például, főleg az eleje felé, ahogy hozzá kellett szokni ehhez a karantén szituációhoz, ott azért nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy egyáltalán ki hogy van, meg ki hogy éli meg ezt. Megpróbáltunk nekik olyan a kollégáimmal olyan játékos feladatokat adni, amivel reflektálni tudnak erre a helyzetre. És voltak olyan közegek, vagy olyan közösségek, olyan emberek, akik nagyon nehezen álltak rá erre, és óckodnak tőle, mert egyszerűen ez az online színházazás, ez nem igazán tudja őket elkapni, de olyan is van, aki meg nagyon jól megtalálta azt, hogy hogyan tudja magát kifejezni most éppen ezen a módon. És szerintem ez mind a két esetben teljesen érvényes. Ez mindenkinek nagyon nehéz ez a helyzet, és szerintem itt tök fontos, hogy magunkról mit tanulunk meg egy-egy ilyen szituációban.
Hát hogyne, mindenképpen van ennek egy tanító része, ebbe biztos vagyok. Egyéb műsorainkban egyébként nagyon sokat szoktunk beszélgetni ezzel kapcsolatosan. Nyilván nem kiemelve a helyzetnek a negatív részeit, hanem pontosan a pozitív dolgokra fókuszálni, és valahol egy ilyen belső önmunkáról szól általában a kommunikáció, ami úgy gondolom, hogy kifelé kommunikálva is egy óriási fegyver lehet, és úgy gondolom, hogy a te szakmádban ez különösen érvényes, hiszen pedagógusként biztos vagyok benne, hogy belefutsz olyan helyzetekbe, amikor már az egyén, de ahogy te is mondtad, hát ott él a színpadon, ott érzi jól magát, és amikor hirtelen el van vágva egy kardvonással az egész történet, akkor elindulnak ezek az elvonási tünetek, úgymond, és hát nem csak egzisztenciális kérdésről van itt szó, hanem pontosan a kulturális élménynek a megélése és annak a továbbadásának a hiánya miatt alakulnak ki ezek a problémák. Ezért tettem föl neked ezt a kérdést, mert én úgy látom, hogy ez nagy vonalakban így működhet.
Igen, és hát nagyon sok esetben az is van ugye, hogy az ember elkezd azon gondolkodni, nyilván ki többet, ki kevesebbet, hogy egyáltalán annak, amit ő csinál, annak így akkor van-e értelme, hozzá tud ő-e tenni ténylegesen igazi értéket a nagy szavakkal a világhoz, tehát hogy egy csomó eddig biztosnak hitt dolog, az tényleg a gyökeréig elbizonytalanodik. Egy olyan helyzetben lévő társulatnál, mint a katona, ott azért mi a legtöbb ember, hál' Istennek, nagyon szerencsés, mert azért vannak másfajta munkák is a katona mellett, a színház mellett. De hát azért főleg a független társulatok között ott azért ilyen kőkemény létkérdésekig, létért való küzdelemig elmegy ez a dolog, hogy most akkor, hát nem véletlen, ugye, hogy egy csomó fiatal színész főleg most éppen futárkodik, meg ilyeneket csinálnak.
Hát igen.
Más nincs.
Bízunk benne, hogy minél hamarabb véget ér ez a jelenlegi helyzet, és visszatérhetünk a régi kerékvágásba. Velem együtt biztosan állíthatom, hogy rengeteg embernek hiányoznak a kulturális események, a színházi élet, a koncertek, az élőzenés dolgok. Tehát biztos vagyok benne, hogy nem tudjuk ezt sokáig fenntartani, mert online nem tudunk kapcsolatot teremteni úgy egymással, ahogy ezt személyesen meg tudjuk tenni. De is biztos vagyok benne, hogy ezt te is hasonlóképpen látod. Nyilván ugye egy társasággal, társulattal dolgozol együtt, ott azért több személyiség találkozik egyszerre, és ez most egyébként teljesen független színészektől, vagy bármi nemű művészeti szakemberektől, ezek globális tényezők, úgy gondolom.
Igen, és ugye a színház esetében ez ráadásul úgy van, hogy szóval ez egy annyira közösségi műfaj, mert hát tényleg mondjuk a ilyen alapvető dolgokba belegondolunk, hogy hát a színészeknek a legfőbb munkaeszközük ugye a saját testük és a hangjuk.
Persze.
Tehát színházat csinálni folyamatos 2 méter távolsággal, folyamatosan maszkban, folyamatosan nem érve egymáshoz, ez mondjuk maga az abszurd. Tehát, de közben az meg vitán felül áll, hogy ezzel nem szabad hazárbírozni, meg felelőtlenkedni, tehát hogy
persze.
Nem merül az föl, hogy na de nekünk ez annyira fontos, hogy akkor is, hogyha ez veszélyes, akkor is mi megkockáztatjuk. Tehát ilyet nem szabad sem az ott dolgozók miatt, sem a közönség miatt. Tehát ehhez alkalmazkodni kell ehhez a helyzethez, de kétségtelen, hogy nem könnyű, viszont szerintem tényleg nagyon sok tanulási lehetőség is van ebben az egész folyamatban. én úgy láttam.
Így van, maximálisan egyet tudok érteni. Azonban elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor mindig azt szoktam mondani, hogy könnybe lábod a szemem, mert ugye az idő az egyetlen ellenségünk, amivel egyszerűen nem tudjuk felvenni a harcot, az valamiért mindig úgy ellenünk dolgozik, ez nincsen másképpen a mai este folyamán sem, de ez is az bizonyítja, én úgy látom és úgy gondolom, hogy Eszter, egy fantasztikus beszélgetésnek voltunk itt a részesei, úgy gondolom, hogy fantasztikus dolgokat meséltél el nekünk, rengeteg új információval gazdagodtunk, és bízom benne, hogy a jövőben ez meg is marad, és természetesen azok a hallgatók is megfogadják ezeket a tanácsokat, akár itt a jövőre nézve, akár az írásról, hogyha szó van, akkor biztos vagyok benne, hogy be fogják építeni ezeket a saját kis életükbe, és én nagyon-nagyon sok sikert is szeretnék nekik kívánni, természetesen neked és az egész társulatnak is, akiről most szó volt a mai este folyamán.
Nagyon szépen köszönöm, én is mindenkit csak buzdítani tudok arra, hogy alkosson, írjon, csináljon színházat, és aztán amint lehet, akkor jöjjön is színházba megnézni.
Hát ez természetes.
Találkozzunk a Budapest különböző, vagy az ország különböző színházain, legyen így.
Így van, legyen így. Gyönyörű, szép végszó volt. Nagyon szépen köszönöm neked, Eszter, hogy itt voltál velünk, és még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Biztos vagyok benne, hogy nem most beszéltünk utoljára, és abban is biztos vagyok, hogy mielőbb szeretnénk személyesen is találkozni veled, úgyhogy bízunk benne, hogy ez minél hamarabb létre is jön, akár már csak, hogyha említettük itt a műsorunk közepe környékén az írótábort, hogyha ez megint megrendezésre kerül, hát bízom benne, hogy akkor megint tudunk találkozni, és akkor együtt egy jó kis beszélgetés részesei lehetünk. Kedves hallgatóknak pedig azt kívánom, hogy nyugodalmas, jó éjszakájuk legyen. Jövő hét csütörtökön ugyaninnen folytatjuk, a már említett Rajkai Zoltán színészünk érkezik majd hozzánk, úgyhogy már nagyon várjuk a beszélgetést, hogyha már így Eszter nagyon szépen felvezette az ő és a vele való munkásságot is. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, én már a búcsúzom, egy dolgot tudok még kívánni nektek, hogy vigyétek együtt ti is, velünk együtt a fáklya lángját. Sziasztok, vigyázzatok magatokra!
Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked, én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. Beszóljó csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, mely égig ér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolást, hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket. Dicsérő éneket, én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.
Rajongsz a színházért? Szívesen hallgatnál interjúkat tehetséges zenészekkel és belelátnál, milyen a világ az utazók szemével? Ha a válaszod igen, hallgass csütörtökönként 20 órától Kultúra című műsoromat a Fáklya Rádión.